Kedves testvérek, folytatjuk tovább a sorozatunkat, de mondhatnám úgy, hogy lassan a végéhez érünk. A holnapi Isten tiszteleten már nem lesz PowerPoint, tehát nyugodtan lehet hátra is ülni. Most viszont még van elől 4 hely. Öt hely. Tehát javaslom azoknak, akik olyan gyengén látok, mint én, és onnan nem látnák, jöjjenek nyugodtan előre. Itt van 3, itt is 2 a másik kezem felől. Itt még 3 hely eladó. Gyertek nyugodtan, nem harapok. Mostan foglalt, nyugodtan lehet jönni. Itt még 2 hely eladó. Laci is jön. 1 hely eladó. Melinda, gyere akkor. Jó, innen akkor jobban lehet látni. Köszönöm szépen. No, Zsuzsi, te fogod látni onnan? Oké, de jó neked. Szóval, holnap már nem lesz ilyen nagy vetítgetés, csak egy kis vázlatot fogok kivetíteni, úgyhogy ma élvezhetem utoljára, nyomkodhatom ezt a távirányítót. Isten országáról beszélgetünk, hogy hogyan növekedett az apostolok cselekedeteinek idejében, és hogyan növekedett a mi időnkben is, és a speciális fókuszunk az az imádság, imádságos kezdetek és távlatok, ez a címe a hetünknek. Nem működik. Lehet, hogy nincs bekapcsolva, de be van. Nincs bedugva a kütyüje. Na, nem nyomkodhatok mégse. Beázott, igen. Nem. Köszönöm szépen. Hoppá! Itt van a 3 cím, amivel ismerkedtünk. Tanítványi közösség, testvéri közösség és a bizonságtétel megerősödéséről beszélgettünk. Ezek voltak az eddigi témáink. Ma a misszió szó lesz ezeknek a szavaknak a helyén, a misszió megerősödése. Emlékszünk erre a kis ábrára, arról beszélgettünk, hogy Jézus tanítványokat gyűjtött, és nem csupán tanulókat. Beszélgettünk arról, hogy mi minden köti össze a tanítványt mesterével. Ma hadd emeljem ki azt a baloldali kék karikát, amiben azon írva, hogy rácsodálkozás. A mesterhez az köt bennünket, hogy együtt vagyunk vele, és merünk rácsodálkozni mindarra, amit őtőle láttunk, amit őtőle tanultunk. És arról beszélgettünk, hogy a tanítvány visszaemlékezik arra, amit a mesterével átélt. Az emlékezés Jézus szavaira, Jézus mozdulatai nagyon fontos része az abcselnek, és nagyon fontos része lett a mi hívő életünknek is. Erre is emlékeztek a második napról, amikor azt mondtuk, hogy ezek az apostolok mindent közös imádságban és közös imádság után tettek. Beszélgettünk arról, hogy micsoda ereje van annak, hogy testvérek együtt tudnak imádkozni. Ahhoz viszont, hogy ezt megértsük, a testvéri közösségnek a titkát kell megérteni, olyan, mint a kockás asztal körül leülnénk, és beszélgetnénk, és egy közösségben lennénk, hogy a magyar ember általában a konyhába tudja a legjobbakat beszélgetni egyébként. Emlékszünk erre a kis modellre, erre a kis ábrára, hogy mi hitelesíti a közösséget, ezek azok a jellegzetességek, ha csak 4-et kiemelek, az imádság, a kenyér megtörés, az apostoli tanítás és a közösség, és sok minden más. És ha emlékszünk a tegnapi napra, akkor arról beszélgettünk, hogy Isten hogyan szervez szent randevúkat, szent találkozásokat, ahol rácsodálkozhatunk, hogy ki mindenkit ad elénk Isten egészségedre. Tegnap nem mondtam azt a példát, de tulajdonképpen, ha az Istentől ránk, nekünk készített párunkat megtaláljuk, az hasonló csoda és rácsodálkozás. Van egy fiú, aki imádkozik, hogy legyen párja, és van egy lány, aki imádkozik, hogy legyen párja, és valahogy az Isten úgy vezérli, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon, vagy éppen egy egyszerű helyen és egyszerű módon találkoznak egymással. Isten csodálatosan szervezi ezeket a találkozásokat. Ha házaspárként erre visszagondolunk, akkor már egy különleges isteni tervre való rácsodálkozásban van részünk. Tehát ez is része ennek. Talán kiemlékszik velem együtt a Moziklip című filmre. 40 a jegy, s talán 60 az élet. Már megvan. Megvan. Szóval a Moziklip című filmben volt egy rettenetes dal, amit egy nem túl jó hangú énekesnő énekelt, de mai napig emlékszem rá, így hangzott, valahol most is lennie kell, és ő épp így énekel. Emlékszünk erre? Nem, ezt az előző slágerdemén Rózsi éneket, ez pedig egy Anita nevezetű sztár. aki a mi Anitánkkal nem ér fel, tehát nem volt olyan jó hangja, mint közülünk bárkinek, mégis sztárt csináltak belőle. Mindegy, de ez a dal jó volt, jó volt, jó volt. Tehát, hogy olyan szép az, hogy valahol most is lennie kell, és ő épp így énekel. Baj van? Nincs. Tehát az ember felfedezi azt, hogy én éneklek, várok valamire, és valaki más is a vonal másik oldalán a párja ennek a dolognak, és egyszer csak Isten összetalálkoztatja a kettőt. És ha emlékeztek, itt arról volt szó, hogy sokféle útja van a tanítványoknak, hogy Jézusra találjunk, de egyféle evangélium van, és ez összeköt bennünket. A találkozás a központi eleme mindennek. És ha emlékeztek arra a kérdés, hogy az imádságot mi használjuk, vagy Isten használja az imádságot a mi életünkbe. Ez volt egy alap kérdésünk, meghatározó kérdésünk, hogy hogyan is van ez. Ha emlékeztek a figurákra, akik találkoztak egymással, Etióp Fülöppel, Pál Anániással, Cornélius Péterrel találkozott, és próbáltuk a csoportba behelyettesíteni azt, hogy vajon melyikre hasonlítunk legjobban a hat közül, melyikre emlékeztetünk, és az a szó fontos volt, és ma is fontos lett, hogy lesz, hogy a megszólíthatóságra figyeljünk. Emlékszünk ezekre az ábrákra, amik gátolják, hogy megszólíthatókká legyünk, és arra is emlékszünk, hogy milyen megoldásokat kínáltunk. Most csak egyet emelnék ki, oda az izomból, azt, hogy józan önismeretre, önvizsgálatra és alázatra van szükségünk ahhoz, hogy a saját gőgünk, a saját trónulő énünk ne akadályozzon meg abban, hogy megszólíthatókká legyünk. Az alázat az, ahol az ember megszólítható lesz. Erről hallottunk ma a reggeli áhítaton és Sanyától, hogy az embernek az Isten félelem azt jelenti, tulajdonképpen így fordította le, hogy alázat, hogy elismerem, hogy Isten ott van, én itt vagyok, tudom, hogy ő hatalmas, és ebben a viszonyrendszerben élek. És ezzel az alázattal állok Isten előtt, akkor bizony fogadni ajándékokat, és meg fog szólítani engem. Itt volt az a négy következtetés, amit levontunk a tegnapi előadás után. Ebből csak egyet szeretnék kiemelni, méghozzá a negyediket. A mi dolgunk lecsendesedni, és szabaddá tenni magunkat arra, hogy meghalljuk, ha Isten szólít bennünket. Ennek a következtetésnek a meghallása, az hát finoman szóval attól is függ, vagy az is egy válasz lehetett, hogy volt-e valaki, nem kell föltenni a kezeteket, aki tegnap tényleg elment egy kicsit elcsendesedni. Aki tényleg megpróbálta ezt megcsinálni. Mert nagyon szépek ezek a mondatok, amiket itt összeirogattam, legalábbis remélem, hogy szépek, de kutyafülét nem érnek, ha nem próbálunk ki valamit belőle, vagy nem próbálkozunk azzal, hogy valamit ebből megéljünk. Persze nem mindig itt a táborban lehetséges ez, de hát ajánlom, hogy amíg nem esik az eső, keressetek egy kies helyet. A csoportbeszélgetésben remélem, hogy nagyon jókat beszélgettetek, és jutottatok előre valamire. Most már mondom, hogy a csoportvezetőkkel nagyon örülnék, ha itt ezen a helyen ebéd után egy kis visszajelzőkörre összegyűlnénk. Hívom tehát az IFI csoport, a konfifi csoport, a keretcsoport és a 8 felnőtt csoport vezetőit, hogy itt, ha lehet, gyűjjünk össze, de nem lesz jó az időpont, mert... Kettőtől? De hát akkor nem tudtok szusszanni se. Jó, akkor gondolkozom egy másik idősávon. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Ma a misszió megerősödése és imádság vezetettségét. Ma reggel próbáltam úgy végignézni a diákat, ahogy készülgettem, hogy vajon ez érthetőbb és érdekesebb lesz a tegnapinál, mert azt a visszajelzést kaptam a keretesektől, hogy a tegnapi volt a legérthetőbb az eddigiekből, és azt a szomorú tanúsat mondtam le, hogy nem. Szóval innen már csak lefele megyünk, de azért igyekszem, nagyon igyekszem. Egy nagyon nagy részt ölelünk fel, 13. résztől a 16.40-ig. Ez azért nagy rész, mert ebbe az első missziói útja benne van teljesen Pálnak, és a másodikból is egy pici. És rengeteg minden történik. Itt indulnak igazán majd a kalandok, meglátjuk. Két ige szakaszt emeltem ki, ott jobb oldalt abba a kis négyzetbe. Akkor böjtölés és imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket, mármint Barnabást, Pált és Márkot, ezt a kis munkatársi csapatot, akik elindultak a missziói útra, tehát imádság és böjtölés után történt ez. A másik pedig egy filippibeli jelenet, amit itt idézek, éjféltágban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Ez az imádságnak a hatása, hogy csak imádkozunk, éneklünk, és megrendül a föld, és lehullanak a bilincsek. Hát ilyen kalandok voltak ebben a abcselben. Megint egy kis bevezető elmélkedéssel kedveskednék. Ezek a kérdések viszont nagyon hasonlítanak az eddigiekre, úgyhogy remélem, hogy aki valamit kihagyott, itt tudja bepótolni. Most is ugyanaz a feladat, hogy vagy egy fekete, vagy egy piros, vagy egy kék kérdést válasz magadnak, és azzal időzzel egy-két percet, és tedd föl magadnak nagyon személyesen ezt a kérdést, hogy hogyan is állsz ezek tekintetében. Nézzünk meg egy részletet, kicsit hosszabb részletet az abcselből.
Hogy látta, mint az angyal megállt a házában, és ezt mondja neki. Küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek. Aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz mind te, mind egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt. János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha de hát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?
Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszólódtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt. Úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe. Ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel is vett el. És igen, nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben. És igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyik név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek, ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saulval a gyülekezet elleni államához. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival.
Ennyi volt, tudom, hogy néznénk még tovább, és sokkal izgalmasabb a film, mint ahogy én itt állok és beszélek, de mégiscsak megállnánk. Nagyon sok olyan dolog van, amire szeretnék utalni majd a film részletben, nem véletlen választottam ezt. Itt látjuk a korabeli Európát, Dél-Európát, Dél-Kelet-Európát, Kis-Ázsiát. Nagyjából a csizmából belőhetünk mindent, ugye? Képbe vagyunk, hogy hol vagyunk, földközi tengerpartvidéke. és Antiókia az itt található, és ha itt lejjebb nézünk, erre van Jeruzsálem, tehát délre. Tehát Antiókia azért egy elég nagy távolság Jeruzsálemhez képest. Ahogy hallottuk Lukács szavaiból, itt nevezték először keresztényeknek a keresztényeket. Ez volt az első úgynevezett pogány keresztény gyülekezet, ahol együtt voltak zsidók és pogányok. Ez tulajdonképpen egy menekülési útvonal volt, Jeruzsálemből erre menekültek a keresztények. Számokban néhány dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy volt 11 plusz 1 tanítvány, hogy ez Mátyás vagy Pál, ez döntsétek el ti. Ezen kívül volt 3000 jeruzsálemi megtérő, és ugyanakkor volt 30-40 száz, és ki tudja hány gyülekezet, ami ebben az időben alakult, és mindez rendkívül rövid idő alatt történt. Rendkívül rövid idő alatt sokszorozódott meg így a keresztények száma. Hatalmas csodák, jelek, Isten hatalmának a megmutatkozása hozta ezt elő, és mindez, bocsánat, hogy nem látszik az én gépemen, ezek mind látszottak, mindez teljesen ellenséges környezetben történt, a Római Birodalom környezetében. Teljesen megdöbbentő ezek a számok, hogy néhány év alatt ekkora nagy hatása lett a kereszténységnek. Hogy volt ez lehetséges, annak járjunk utána. Mi volt az ő missziójuk titka, és miért még tovább mennék, azért tisztázzuk, hogy nekik, amikor pogányokról beszélek, erről lesz szó, a nem zsidókat jelentette. Nekünk, amikor pogányokról beszélünk, itt Európában és Magyarországon világosan látnunk kell, hogy azok a pogányok, akik többségben vannak ma Magyarországon és Európában, akik a liberalizmus vadhajtásának, mert a liberalizmus nem egy rossz dolog, de ennek a vadhajtása, aminek korunkban tanúi vagyunk, ez vesz körül bennünket, és ők az új pogányok. Ahogyan a Palásti család mesélte, hogy Svájcban jártak, és borzalmas dolgokat láttak vallás tekintetében, hogy néptelenedtek el a reformáció bázisának a templomai, hogy milyen kevés hívő ember van, tulajdonképpen őket újra kellene evangelizálni. Svájcban pogányok élnek, így mondhatnánk néhány kivétellel. Magyarország is efele halad. Most még van egy nemzedék, az időseink nemzedék, akik tartják a frontot, meg hátukon viszik a gyülekezeteket, főleg falusi életben, de nézzétek meg a falusi gyülekezeteket, hogy a következő generációk mennyire vannak jelen az egyházi életben. Az egy illúzió, hogy majd ha öregek lesznek, ők is járnak templomba, nem fognak járni, ha csak valami nem történik. A kiindulás, hogy csinálták, bizonyságtevők mondták el, és írták le, vagy iratták le mindazt, amit hallottak, hittek és megtapasztaltak. Nagyon megragadott volt számomra ebben a film részletben az, hogy Lukács beszél, elbeszéli azokat, amiket tud, mint egy nagy tanító, mint egy mester, és ott vannak vele a tanítványok. Ez a tanítványság, amit itt látunk, hogy együtt utaznak a hajóúton, és hallgatják Lukács szavait, hogy mit élt át ő, mit éltek át a tanítványok Jézussal, elbeszéli ezeket a dolgokat, és ott egy fiatal ember, aki mindezeket leírja. Így keletkezhettek valószínűleg a bibliai könyvek, így keletkezhetett az apostolok cselekedeteiről írott könyv is, bár Lukács maga egészen biztosan írástudó volt, de könnyen lehet, hogy ő beszélt, és annyira megragadta őket, amiket mondott, hogy leírták. És az is lehet, hogy azért nincs minden leírva, mert csak a lényeget írták le, szinte, mint ahogy most Éva van olyan kedves, hogy jegyzetet készít az előadásomról, abban az időben is ennél sokkal jobb előadók, mint például Lukács beszédét, ilyen feljegyzetelték, és így alakultak ki a bibliai könyvek, és mindez felfoghatatlanul Isten igének, Isten lelkének az ihletése alatt történt. Így jött létre az ige. Mindenesetre nagyon fontos, hogy abban az időben voltak bizonyságtevők, akik elmondták az evangéliumot, és elmondták a személyes kötődésüket ehhez. Ha mi hallgatunk és némák vagyunk, azért, mert betoljak vagyunk, mert félünk, mert nem tudjuk elképzelni, hogy mi egyáltalán valamit ki tudjunk nyögni vagy dadogni, tehát ha mi nem beszélünk, senki nem fog beszélni helyettünk. Európa beleragad a pogányságba, ha a hívők hallgatnak. A pogány Európa a néma egyháznak a gyümölcse. A néma egyháznak a gyümölcse. Nézzük, hogy mi volt az ő titkuk. Istentől, Isten lelkétől megragadott emberek találkoznak egymással. Ez óriási dolog. Nem tudom, hogy átéltetek-e már ilyet, vagy most a csoportban netán átéltétek, hogy Istentől megragadott emberek egyszer csak összetalálkoznak. Az nem tudom, mihez hasonlítsam, valami kémiai reakció, az itt csomó vegyész van, úgyhogy nem merek semmit mondani. de van egy anyag, meg egy másik, és azok folyamatban hozzák a nem tudom én micsodát. Jó? Körülbelül, de értitek a példát, ugye? Mint a matek tanárom. Nem tudom, értitek? Nem. Na, értitek, hogy mit akarok mondani? Jó, valaki értelmesen el tudja ezt mondani? Jó, akkor legközelebb majd tanítson meg rá. Jó. Ezen kívül élő gyülekezeti közösség volt. Méghozzá megáldott vezetőkkel és megáldott tagokkal. Nem úgy volt ez. Az egyháztörténetben nagyon fontosak voltak a lélektől megragadott nagy emberek, és ők vitték előre az egyházat, rajtuk keresztül Isten lelke és igéje. De a közösségek épp úgy ott voltak mellettük, mögöttük. Tehát mi ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, hogy mekkora ember volt, és igaz egyébként, bár ő, ha itt lenne, visszautasítaná, hogy ő nagy ember lett volna, de ott volt mellé egy közösség, egy szerzetesi közösség, amiből szerzetesi közösség lett. Vagy ma a katolikus testvéreink ünneplik Loyola Szent Ignácot, de ne felejtsük el, hogy ott voltak mellette azok a testvérek, akik együtt lélegeztek vele, akik együtt vállalták azt, amit ő életre hívott. És ma ünnepeljük Calvin, de ott voltak mellette azok az emberek, akik még a nevét se tudjuk, de azt a hitet vitték tovább, amit ő, és ezek a közösségek éltek. Tehát a missziónak ezek a feltételei. Aztán törődtek egymással és a máshol élő keresztényekkel. Itt látjuk, hogy rögtön gondolnak a jeruzsálemi keresztényekre, amikor meghallják a proféciát, hogy éhínség lesz. És rögtön gyűjteni kezdenek. A missziót a diakónia hitelesíti. Ha nincs diakóniai érzéke egy gyülekezetnek, ha nem törődik a rászorulókkal, nem fontos neki, hogy segítsen másokon, akkor teljesen hiteltelenné és partalanná válik a misszió. Ezért nagyon fontos, hogy a kettő egyensúlyban legyen. Ez az első időkben is így volt. Aztán az is nagyon fontos, hogy az üldözések nem elkeserítették a tanítványokat, hanem megerősítették. Én gyakran hallom a panaszt, hogy hát ebben a világban, ebben a mai világban már, meg hát itt már, itt hát bemegyek a munkahelyemre, és ott már csak én vagyok hívő. Egyébként ez szinte a többségünkre igaz, majdnem mindenkire. De hogy ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen, ha bántanak. Most még nem üldöznek minket, de a fiatalabbak lehet, hogy ezt még meg fogják érni. Még nem üldöznek minket, de cikiznek, de bántanak, vagy csak lepasszolnak, hogy jó, te, neked ez a furcsaságod, nekem meg az. De hogy ezek a bántások, cikizések megerősítenek bennünket, vagy pedig a kedvünket szegik, hogy hát itt már, ezek már pogányok. Mindig gyanús, amikor arról beszélünk, hogy kinn a világban mi van, és ők milyenek. Hát azért vagyunk, hogy menjünk, ugye, küldj fiaidból, akik nem hiába. Hogy folytatodik? Élvezik kincset. Na, hát ennyi, hirdesség szabad. És biztos feltűnt nektek is, meg már próbáltam verbálisan hangsúlyozni, hogy szolgáltak és böjtöltek, tehát volt egy kifelé és egy befelé, tehát magukon kifelé, és magukon belüli mozdulatuk, próbáltak egymással törődni, egymás közt szolgálni, és ugyanakkor befelé figyelni, imádkozni. Ez a kettősség kell jellemezze azt, aki a misszióba akar menni. Nagyon gyakran történt az, hogy a misszióba föláldozták a személyes belső csendet, nyugalmat. Mert mentek kifelé, de nem törődtek azzal, hogy közben el is csendesedjenek. Úgy lettek megszólíthatókká, hogy kifele szolgáltak, és befelé pedig Istenre figyeltek. Így kapták az első nagy missziói útra a felhívást, a lehetőséget a tanítványok, hogy ezt a kettőt művelték, és így lettek megszólíthatókká. A misszió motiváltsága, tehát az előhívója a missziónak nem az ember, hanem az mindig valami lelki. Ezek mind lelki dolgok. A missziót nem azt hívja elő, hogy írunk egy misszió munkatervet, vagy kiadja a parancsot a lelkész, hogy misszionáljatok, vagy kiírjuk a templomra, hogy ez a misszió éve, és akkor misszionálunk, hanem mindig lelki dolgokból indul el, hogy ezeket éljük. És még valami apróság, ami a misszióban fontos volt, és szeretném, ha keresnénk ennek a paralleljét, párhuzamát a mi korunkban. Ledőlt egy nagy fal, egy óriási fal, a zsidók, tehát az akkori választott nép, és a pogányok, akik a választott népen kívül éltek, ledőlt egy fal. Ezek közösségbe lettek egymáshoz, ezt fel nem tudjuk fogni. Ez olyan, mint egy fradista meg egy újpesti elkezdene együtt csinálni valamit, vagy nem is tudom, mint egy románnal, bár amíg nem nagyon keverték a kártyákat, még ez is megtörtént, egy román és egy magyar békességben, szeretetben valamit tudott együtt csinálni. De ez olyan óriási fal volt, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora falat jelentett, hogy valaki zsidó, és ahhoz képest valaki nem zsidó. És ez a fal leomlott. Ki kezdte? Mert ennek egy lépcsője van. Jézus kezdte. A szirofönicei asszonnyal, vagy a kapernaumi századossal. Jézus kezdte, hogy már a pogányokhoz is szólt. Aztán Péter megtapasztalása, amiről tegnap hallottunk, hogy elment Cornéliushoz, emlékszünk arra a díszes udvarra, medencével a közepén, azért az klassz lenne otthoni kecónak. Szép római hangulat, mediterrán stílus, nagyon kellemes hely. Hát Péter bement erre a helyre, pedig zsidóként nem mehetett volna be. Óriási nagy átlépés volt, és erről beszélt itt a film elején. Aztán a harmadik lépcső Páléknak a tapasztalatai. Nézzétek az abcselben, az a ritmus, hogy bemennek a zsinagógába, ott elkezdik hirdetni az Isten igéjét, van, aki fogékony rá, van, aki meg marha ideges lesz, és ki akarják dobni őket a városból. Szerbusz Zoli, Isten hozott, ki akarják hozni, küldeni őket a városból, és aztán azt mondja többször is Pál, hogy akkor most megyek a pogányokhoz, elég volt belőletek, ha el az ige, akkor megyek, akik egyébként távol voltak. Tehát hadd mondjam, hogy nem is az a lényeg, hogy a gyülekezet növekedjen, meg a persely pénz, hanem az Úr igéje növekedjen. Az igének az ereje, hatalma, gyümölcsei növekedjenek közöttük. Nagyon szép kifejezés, jól lenne eltanulni. Bátor és egyenes beszédek a zsinagógában, az előjárók előtt, személyesen és nyilvánosan. Ezeknek az elemei, ha megnézitek ezeket a prédikációkat, az ószövetségi iratok, nekünk most már új szövetség is van, mint alapismeret. Tehát elmondták a KH-tól, aki mondta is a csoportunkban, hogy nézzétek meg István bizonyságtét, vagy Péterét, elmondják az egész sztorit. Visszautalnak az írásokra, ez az alap, ez a közös alap. Az evangéliumi szövegek, amiket mi már szövegként ismerünk, akkor ezek csak szóbeli hagyományok voltak, ezeket mondják el, ezek mind történetek. Végül mindig levonják a következtetéseket írtó bátran. Akivel vitatkozunk a lában, hiteteket, vagy azt, hogy minek jártok. Borzasztó nehéz kérdéseket föltesznek, akkor soha nem az a lényeg, hogy a borzasztó nehéz kérdéseket megválaszolják, mert az én tapasztalatom, hogy a borzasztó nehéz kérdéseket, ha megválaszolod, tíz borzasztó kérdés. Tehát szóval, mint egy tízfejű sárkány lenne, levágod végre a tízfejű, és megint a következő. Ez a gyertya, amivel tudtam, hogy elfújod, és újra föllebben. Tehát esélytelen vagy, hogy elfújd. Mindig jönnek. Aki nem akar hinni, az mindig mond olyan kérdést, amire nem fogsz tudni válaszolni. És mindig lesz olyan, amire nem tudsz válaszolni. Nekem is van olyan.